Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és én is köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. Nagyjából egy éve még a világjárvány előtt beszélt itt az arénában a kőolaj iránti kereslet akkor várt rövid és középtávú változásairól. Ehhez képest egy évvel ezelőtti előrejelzésekhez képest hogyan változott idén a kereslet, milyen hatása volt és milyen hatása lesz a járványnak az olajra?
Az idei év rendkívüli év, nem csak a járvány miatt, hanem amiatt is, hogy az olajkeresletben soha nem látott csökkenés volt. Ha megnézzük azt, hogy a második világháború óta azokat az éveket, amikor csökkent az olajkereslet, és ezeket összeadjuk, mármint ezeket a kereslet csökkenéseket, akkor ez az összeg, ez kisebb, mint az idei évi kereslet csökkenés. Tehát magyarul idén nagyobbat csökkent a kereslet, mint a második világháború óta azokban az években összesen, amikor egyébként csökkenés volt. Ez mutatja azt, hogy ennek a mértéke rendkívüli. Gyakorlatilag még februárosban sem lehetett arra számítani, hogy egy 8-10% körüli éves csökkenés lesz az olajkeresletben. Még egyszer mondom, ez példa nélküli. Ha aki februárban ezt mondta, hogy erre lehet számítani, azt jó esetben őrültnek tartották a piacon, de hát úgy tűnik, hogy rendkívüli időket élünk, és ez gyakorlatilag az olajpiacra is teljesen igaz.
A rövid és középtávú előrejelzéseken hogyan kellett változtatni? Hatással lehet ez akár a következő évek vagy a következő évtized fogyasztására is?
Nyilvánvalóan igen. Egyrészt olyan hatások vannak itt a koronavírus járvány kapcsán, aminek következtében valószínűleg az olajkereslet csak néhány év múlva érheti el azt a pontot, amit 2019-ben már egyszer elért. Másrészt vita van egyébként a piacon azzal kapcsolatban is, hogy vajon ez a koronavírus járvány hatása, ez megelőlegezi-e egy olyan későbbi olajkereslet csökkenésnek a hatását, ami várható, vagy akár, hogy ez csak egy egyszerű esemény, és egy hosszú távú trendben csak egy rövid távú törést okoz. Például a British Petroleum nevű angol olajipari cég szerint 2019-ben már elértük az olajkeresletnek a csúcsát, gyakorlatilag ez a járvány, ez egy előszele annak a csökkenő keresleti trendnek, amely vár ránk. Egyébként a piac nagy része inkább 2025 után, sőt inkább 30-35 között várja azt a pontot, amikor az olajkereslet trendszerűen is eléri a csúcsát, onnantól kezdve várhatóan csökkenés lesz.
Viszont azt lehet látni, hogy minthogyha a zöld irány felerősödött volna ebben az esztendőben, például az Egyesült Királyságban előrébb hozták a belső égésű motorok új autók forgalomba helyezésének időpontját, és minthogyha sokan próbálnak ezt kihasználni, ezt a lehetőséget arra, hogy ha van egy csökkenés, akkor ne engedjük visszaemelkedni ugyanarra a szintre, hanem legalábbis innen induljunk el lefelé, mert hogy a zöldítés, a zöld energiák előtérbe helyezése egyre fontosabb. Előfordulhat az, hogy tulajdonképpen ez egy trendforduló is lesz? Látható bármi előszele ennek?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Nem csak az Egyesült Királyságból, de a világ több pontjáról hasonló híreket hallottunk. Említhetném például a kaliforniai törvénykezést, amely szerint 2030-től nem lehet majd belső égésű motort eladni az Egyesült Államok egyik legnagyobb tagállamában. Vagy mondhatnám akár Kínát is, aki hát meglepő módon szintén meghirdetett egy jelentős zöld forradalmat. Ők ugye 2060-ra szeretnének nettó karbonsemlegesek lenni, az Európai Unió pedig 2050-től hirdette meg ugyanezt a politikát. Van még egy tényező egyébként, ami azt gondolom, hogy befolyásolja ezt a változást. Tehát ugye látjuk egyrészt azt, hogy a koronavírus járvány előtérbe helyezte a környezetnek a védelmét, hiszen valahol ez a mostani járvány is egyfajta környezetvédelmi probléma. Ugye az élőterek eltűnésével olyan vírusok kerülhetnek az emberiség közelében, amely korábban nem volt. Tehát a mostani járvány gyakorlatilag felerősítette azt a vágyat az emberiségbe, hogy egy zöldebb, élhetőbb környezetet szeretne magának. Másrészt az olajipari cégekre is egyre nagyobb nyomás helyezedik. Gyakorlatilag 2019-ben is már azt láttuk, hogy a befektetési iparon belül az úgynevezett ESG vonal kezdett erősödni. Ez egy angol betűszó, olyan befektetéseket takar, amely a környezetvédelemnek, a szociális érzékenységnek, illetve a vállalati irányításnak megfelel. Na most ezekben a kategóriákban az olajipari cégek nem esnek bele, hiszen ugye olyan a tevékenységük, illetve olyan a termékük is, amely nagy környezeti ártalommal, környezeti terheléssel jár. Ez arra késztette elsősorban az európai olajipari cégeket, hogy meghirdessenek egy komoly változást. Gyakorlatilag a BP, a Shell, de akár mondhatnám az OMV-t, vagy a MOL-t is elindult egy olyan vonalon, amely gyakorlatilag ennek a kihívásnak akar megfelelni. Tehát zöldebbé szeretnének válni, illetve szeretnék csökkenteni a tradicionális fosszilis üzemanyagok termelését, árusítását, forgalmát.
Ez a nagy olajtársaságok számára egyfajta kényszer is, mert hogy jelentősen csökkent a kőolaj iránti kereslet, valószínűleg az üzemanyagok iránti kereslet is változik, vagy változott, és hát valami fajta kitörési út kell, hogy ne legyenek veszteségesek egy idő után.
Nyilvánvalóan ez az másik ok, ami miatt ők ezt a lépést megtették. Mindegyik cég azt látja, hogy lesz egy pont a jövőben, amikor az ő termékeik iránti kereslet elkezd majd csökkenni, és az az jelentős csökkenés ahhoz vezet, hogy az ő piacuk szűkülni fog, tehát erre valamit lépniük kell. Másrészt nagyon fontos az, amit már említettem, hogy volt egy komoly reputációs kockázatuk. Gyakorlatilag a világ ezeket a cégeket nevezte meg, mint a klímaváltozás fő felelőseit, ami egyébként valószínűleg előbb-utóbb pénzben is megjelenik náluk, mondjuk extra adóztatás, vagy bármilyen más különböző illetékek, vagy egyéb terhek formájában. Én azt gondolom, hogy ezek a vállalatok azért is kezdtek el lépni ebbe az irányba, hogy ezt a reputációs kockázatot csökkentsék, kicsit elé akartak menni annak a témának, hogy őket bűnbaknak tekintsék teljes mértékben a meglevő klímaváltozás miatt.
Milyen területeken próbálnak a nagy kőolajipari cégek változtatni, vagy hogyan próbálják diverzifikálni a tevékenységüket? Mit látunk?
Több irány is van. Ami aztán a leginkább jellemző, hogy megpróbálnak elmenni megújuló energiatermelés irányába. Ez elsősorban szél, illetve napenergiát jelent. Például a British Petroleum vagy a Shell ezt hirdette meg. Más cégek, például az OMV vagy a MOL a petrolkémiában látnak egyfajta kitörési irányt. Tehát ők azt mondják, hogy a tradicionális olaj felhasználás változni fog. Olajat, mint üzemanyagot egyre kevésbé fogunk igénybe venni. Ezzel szemben gyakorlatilag petrolkémiai alapanyagra szükség lesz, sőt a petrolkémia még a következő 20-30 évben egy bővülő terület is lehet. A harmadik irány, ami szintén mondjuk a MOL, vagy esetleg a lengyel PK Norlen, ami egy nagyon jellemző példa, hogy megpróbálnak a mobilitási szolgáltatások felé elmenni ezek a cégek. Azt mondják, hogy mobilitásra mindig szükség lesz, különböző igényeket itt ki kell elégítenünk, üzemanyagot kell biztosítanunk, esetleg egyéb fogyasztói termékeket, kávét, süteményt, bármit el tudunk adni a benzinkutaknál. Tehát ez a harmadik irány, ami jellemző. Egyéb dolgok is ezek felelhetők a stratégiába, például az, hogy egyre nagyobb mértékben használnak ezek a cégek különböző újra hasznosított anyagokat, például használt sütőolajat a termelés során. Az OMV-nek van például egy nagyon érdekes stratégiája, amely használt műanyagot dolgoz fel, és gyakorlatilag egy olajhoz hasonló alapanyagot állítanak elő belőle, amit aztán később a finomítóba fel lehet használni.
Ha azt nézzük, a bevételük mekkora részét teszik ki ezek a kőolajipari cégek számára, legalábbis nem hagyományos területek?
Egyelőre ezek még nagyon kicsi szeletét képezik a teljes üzleti palettának. A mostani beruházásoknak kb. 10%-a megy ezeknél a cégeknél ilyen területre, de nyilván ennek az aránya egyébként nőni fog. Tehát bármelyik céget nézzük, a megkeretett stratégia az az, hogy az új irányok képezik majd a jövőben a beruházások többségét.
Hogyan változtatta meg az energiához való viszonyunkat, hozzáállásunkat a járvány? Látható valami fajta módosulás?
Azt gondolom, hogy a hozzájárulásunkat, illetve az, hogy hogyan viszonyulunk ez a témához, azt nem változtatta meg. Maga a járvány egyébként jelentős csökkenést okozott az energiafelhasználásban. Ugye már említettem a kőolajat, ahol 8-10%-os csökkenés volt, de csökkent az elektromos áram felhasználásunk, csökkent a földgáz felhasználásunk, és csökkent a kőszén felhasználásunk is. Egyébként jellemző módon kisebb mértékben csökkentek ezeknek az anyagoknak, illetve ezeknek a termékeknek a felhasználása, mint a kőolajé. Tehát a kőolaj volt tulajdonképpen a járványnak a legnagyobb vesztese eddig.
Mely területeken csökkent leginkább? Mi az, ami miatt kevesebb fogyott a kőolajból? Az egyéni autózás volt jelentősen kevesebb, vagy az áruszállításnál, vagy akár a petrolkémiában? Szóval melyek azok a területek, amelyek ezt a csökkenést okozták, vagy okozhatták, akár a földgáznál, akár a kőolajnál, akár a kőszénnél?
Hát ugye gyakorlatilag a kőolaj 70%-át mobilitásra használjuk fel, maradék 30-at egyéb dolgokra. Lényegében, ahogy a járvány megérkezett március-áprilisra a világba, a mobilitás jelentősen csökkent. Ez érintette leginkább a repülést, ott gyakorlatilag most is azt látjuk, hogy főleg a személyszállító repülés az egy olyan 60-70%-kal még mindig alatta van az egy évvel ezelőtti értéknek. Az a repülés, ami egyébként áruszállításra irányul, ott gyakorlatilag már nincs változás év per év alapon, vagy csak minimális csökkenés van. De jelentősen csökkent ugye az áruszállítás is, illetve az egyéni használata a személygépkocsiknak. Tehát volt áprilisban olyan pont, amikor a világ olajfelhasználása olyan 30-35%-kal csökkent a megelőző egy évi időponthoz képest. Tehát azzal, hogy a mobilitás visszatér, ezzel együtt nő ugye az olajkereslet is a világban.
És a földgáznál, illetve a szénnél?
A földgáznál és a szénnél ugye ezeket az anyagokat elsősorban hőtermelésre, illetve elektromos áram termelésre használjuk. Mivel az elektromos áram igény csökkent, elsősorban a kisebb ipari tevékenység miatt, amit egyébként nem kompenzált például a home office vagy egyéb megváltozott emberi munkakörülmények. Tehát, hogy a csökkent az elektromos áramigény, ez ugye visszahatott a földgázigényre, illetve ez visszahatott a kőszén felhasználási igényre is. A földgáznál még volt egy érdekes fejlemény, hogy viszonylag kellemes meleg volt a téli időszak, tehát elég nagy készletek maradtak fenn a térről. Ez nem szokott általában lenni, tehát tér végére általában a tárolók kiüresednek, most nem ez következett be. Tehát itt ugye a meleg tél plusz a kisebb kereslet, ami elsősorban az áramtermésből származott, ez okozta azt, hogy gyakorlatilag a földgáz felhasználás is csökkent, illetve a tárolói mennyiség viszonylag magas maradt.
Ennek a keresletcsökkenésnek kik, mely régiók, országok a legnagyobb nyertesei, és melyek a legnagyobb vesztesei?
Hát egyértelműen a nyertesek a nagy felhasználó országok, itt főleg mondjuk Kínát emelném ki, aki ugye ma a legnagyobb kőolaj importőr a világon, és hát minden más energia volt, talán köszönt kivéve ugye jelentős importra szorul. A legnagyobb vesztesek egyértelműen azok a termelő országok és vállalatok, akik ugye szolgáltatnak. Itt elsősorban az OPEC-re kell gondolni, de meg lehet említeni például az amerikai palóolaj szektort is, amely egy jelentős vesztese ennek a folyamatnak.
A kőolaj iránti kereslet csökkenésével tartotta az irányt és a trendet a kőolaj árának változása is? Pont ugyanolyan mértékben csökkent, vagy sokkal jobban, mert hogy ugye, mint említette, a hosszabb távon is a kereslet csökkenésére számítanak?
Az idejében elsősorban a kereslet alakulása volt az, ami meghatározta a kőolaj áralakulását. Voltak egyébként bizonyos kínálati tényezők is, ugye gondolhatunk a márciusi árháborúra az OPEC, illetve Oroszország között, amely okozott egy hirtelen nagy kínálatbővülést, de az OPEC és hát Oroszország is viszonylag gyorsan észbe kapott, és hát kiegyeztek, tehát gyakorlatilag ők próbálták a kínálatukat a kereslethez igazítani. Így azt lehet mondani, hogy az év teljes egészére nézve lényegében a kereslet változása volt az, amely leginkább meghatározta a kőolaj árának alakulását. Ugye még egy érdekességet hadd említsek meg, áprilisban volt egy pont, amikor az amerikai VTI típusú kőolaj negatív árat mutatott, mert erre se volt tulajdonképpen példa még a olaj története során. Ez is alapvetően abból ered, hogy olyan mértékű keresletcsökkenés volt, amire nem számított a piac, miközben a tárolók lényegében megteltek az Egyesült Államokban. Ez okozta lényegében azt, hogy egyes termelők hajlamosak voltak úgy megszabadulni a kőolajtól, hogy mellé még fizettek is, csak vigyék tőlük ezt a kőolajat minél messzebbre.
A végfelhasználók, a lakosság, illetve a szállítmányozás számára ezek a folyamatok pozitívak vagy negatívak? Hiszen ha olcsó vagy olcsóbb az olaj, kevesebbe kerül az üzemanyag, így talán az áruszállítás is, és végső soron a különböző termékek ára is alacsonyabb lehet.
Hát normál esetben ez egy kedvező folyamat lenne számukra, azonban most rendkívüli időket élünk, ugye egy járványhelyzet van, és ebben a járványhelyzetben a fuvarozók vagy egyéb vállalatoknak az élete is megnehezedik, tehát az ő termékeik, szolgáltatásaik iránti kereslet is csökken. Tehát én összességében azt mondanám, hogy nem feltétlenül jártak ezzel a fogyasztók jól, hiszen ez az árcsökkenés egy olyan keresletcsökkenés miatt alakult ki, ami végső soron őket is sújtotta. Végső soron gyakorlatilag a keresletcsökkenés abból ered, hogy az ő termékeik, szolgáltatásaik iránti kereslet is lényegesen csökkent. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan helyzet, ami igazából senkinek sem egy kedvező állapot. Én azt hiszem, hogy jobban elfogadnák a fogyasztók azt, hogyha magasabb olajár lenne, ha mellette egy egészséges gazdasági tevékenység és egy normális emberi helyzet lenne.
És hogyha összességében nézzük 2020-at, mit lehet elmondani a következő évek kőolaj és földgáz keresletéről? Ugye ön is már említette például azt, hogy Kína idén bejelentett egy zöld fordulatot, Joe Biden megválasztott amerikai elnöktől zöld fordulatot várnak, és hát ugye itt van a világjárvány. Szóval mire lehet számítani jövőre, vagy az évtized közepére? Jelentős változás történhet-e ahhoz képest, amit mondjuk egy évvel vagy két évvel ezelőtt vártunk, 2025-re mondjuk?
Érdemes különválasztani a rövidtávú dolgokat a középtávú változásoktól. Rövidtávon nagyon jó példa Kína. Ugye Kínában februárban volt ennek a vírusnak a csúcsa, és azóta ők nagyon drasztikus eszközökkel, de meg tudták fogni ezt a járványt. Nagyon jól látszik az, hogy a kínai gazdaság a járvány követően viszonylag gyorsan magára tudott találni. Egyébként ezt nagyon jól leképezi a különböző fosszilis termékek iránti kereslet, illetve a fogyasztás Kínában. Az októberi adatok például azt mutatják, hogy kőolaj fogyasztásuk gyakorlatilag megegyezik, sőt, már egy picit fölötte is van a tavalyi évi októberi adatnak. Tehát ez azt mutatja számomra, hogyha mondjuk lesz vakcina, és a világ helyreáll, akkor az olajkereslet, illetve az energia iránti kereslet is viszonylag gyorsan helyre fog állni. Középtávon ezek a folyamatok, amelyek elindultak, elsőben a megújuló energia iránti beruházási aktivitás, ez valószínűleg változtatni fogja a világot, azonban itt nem szabad elfejteni, hogy ezek lassú folyamatok, itt nagy rendszerekről van szó. El tudom simán képzelni azt, hogy középtávon egy jelentős energiaáremelkedés lesz, ugyanis ezek a cégek, amelyek ugye klasszikus beruházói ennek az iparágnak, ezek most más irányba fektetnek be, ami viszont hiányt okozhat a hagyományos fosszilis energiahordozók területén, hogyha a kereslet valóban olyan mértékben és olyan gyorsan tér vissza, mint ahogy a kínai példa mutatta. Én azt hiszem, hogy egyébként a megújulók hatása inkább egy 10 év múlva látható majd, akkor éri el azt a nagyságot ez a beruházási tevékenység, amely már érezhetően változtatja a fosszilis energiahordozók iránti keresletet. Még 5 éves távon erre nem számítok.
Milyen változást hozhat Joe Biden elnöksége és a tőle várt zöld fordulat?
Hát egyértelműen az Egyesült Államok is be fog állni abba a sorba, amit egyébként Európa, sőt most már tulajdonképpen Kína is mutat, hogy itt a gazdaságot alapvetően egy zöld irányba kell majd változtatnunk. Több hatása is lehet egyébként Joe Biden politikájának. Például az Egyesült Államok olajiparának valószínűleg kedvezőtlen változásokat hoz. Van több olyan vezeték, amely vitás kérdés az Egyesült Államokban, ezek valószínűleg nem fognak megépülni, illetve korábban Trump beígérte azt, hogy különböző szövetségi területekre vagy nemzeti parkokban is lehet majd fúrni, valószínűleg ez sem következik be. Ezen felül el tudom képzelni azt, hogy az Egyesült Államokban is kifognak vagy egy büntető adórendszert építeni, amely a fosszilis energiahordozók felhasználására alapul, illetve a CO2 kibocsátásra alapul, vagy akár Európához hasonlóan egy olyan CO2 kereskedelmi rendszer alakulhat ki, amely szintén abból a célból jön létre, hogy ösztönözze ezt a fajta zöld változást. Érdekesség egyébként, hogy amíg az európai olajcégek elindították ezt a zöld változást, addig mondjuk egy amerikai Exxon vagy Chevronnak gyakorlatilag nincsen megújuló stratégiája. Ők azt mondják, hogy a hagyományos fosszilishoz értenek, ebbe kell befektetni. Éppen az által már említett jelentős áremelkedési várakozásuk miatt ők továbbra is az olaj és gázt kutatják, és ezt termelik, és erre helyezik a stratégiájukat alapvetően.
És lehet ilyen jelentős különbség egy republikánus és egy demokrata elnök politikája között, ami a kőolajipart érinti, tudván, hogy az Egyesült Államokban milyen fontos a GDP, illetve a munkahelyek számára ez a szektor?
Na, azt gondolom, hogy valapvetően jelentős változás lesz a politikában. Nyilván Joe Biden sem kívánja például ezt a szektort teljes mértékben elpusztítani. Tehát annak idején például a demokrata jelöltek közül Elizabeth Warren, ő azt mondta, hogy magát a fracturinget, tehát a repesztéses technológián be kéne tiltani az első támogban, mert környezetszennyező. Ezzel szemben Joe Biden, aki egy kicsit mérsékeltebb vonalat vissza a demokrata párton belül, ő azt mondta, hogy nem, ennek maradni kell, csak azért a szektornak a további növekedési lehetőségeit valószínűleg az ő elnöksége meg fogja csonkítani, vagy kisebbé fogja tenni. Tehát egyébként részben ez is az oka annak, hogy például az Exxon vagy a Chevron nem is az amerikai palóolajban gondolkodik elsősorban, hanem Amerikán kívüli beruházási lehetőségekben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a demokrata elnökség, ez nem túl kedvező azért az amerikai szektor számára.
És korábban itt az arénában is többször említettem már, hogy az Egyesült Államok az elmúlt években nettó exportőrré vált, vagyis saját fogyasztásának kiszolgálásán túl feleslege is marad, amit külföldön tud értékesíteni. Ez változhat a következő években?
Ez már gyakorlatilag most változott. Ugye az amerikai palóolaj szektor nagyon gyorsan reagált erre a keresletcsökkenésre. Még decemberben 13 millió hordó volt a napi amerikai olajtermelés, ez gyakorlatilag ma olyan 10,5 millió hordóra csökkent, és az előjelzések szerint jövő év végén sem lesz 11 millió hordónál több a napi olajtermelés. Tehát ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Egyesült Államok importja, az most is már olyan 3-4 millió hordó per napot ér el kőolajból. Földgázban is egyébként hasonló a tendencia, bár földgázból ugye jelentős többlete volt már az Egyesült Államoknak korábban, most ez a többlet gyakorlatilag kezd eltűnni, és hát úgy tűnik, hogy az első támokban elindult változások, amely elsősorban az áramtermelésben a földgáz irányban mutatnak a megújulók mellett. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan erős lesz a kereslet a földgázra az első támokban, hogy viszonylag kevés földgázuk maradhat majd exportra, ha csak a termelést fel nem futtatják. Tehát én azt hiszem, hogy rövid távon ez az import függése az amerikai Egyesült Államoknak növekedni fog.
Ilyenkor télen mindig sokat foglalkozunk a földgázzal, mert idehaza és a kontinens más államaiban is a fűtés és a melegvíz alapja. Mekkora a különbség a téli és a nyári felhasználás között, illetve hogyan változik a földgáz szerepe a két évszakban?
Hát masszív különbség van a téli, illetve a nyári fogyasztás között. Gyakorlatilag télen majdnem, hogy nagyságrenddel többet fogyasztunk, tehát lényegesen nagyobb ugye a fogyasztás ebben az időszakban. Bár érdekességképpen megemlítem, hogy például az első támokban és részben Európában is van egy nyári hupli is, ami annak köszönhető, hogy a nyári időszakban az elektromos áram termelési igény megnő. Ez elsősorban ugye a légkondicionálók használata miatt van. Ez a nyári pukli egyébként kezd egy kicsit kisebbé válni, részben annak köszönhetően, hogy a megújuló energia aránya Európában nő. Bár azt is azért hozzá kell tennem, hogy ez nem mindig elegendő. Nagyon jó példa volt erre egyébként Kalifornia az idei nyár során, ahol komoly áramkimaradások voltak. Elsősorban a délután 5-6 órai időszak volt egyébként, amikor ők az áramkimaradások bekövetkeztek. Ekkor ugyanis már nincsen napenergia, ugye ilyenkor már nap leáldozóban van, viszont a légkondicionálók még teljes üzemben mennek. Mivel Kaliforniában nem volt elegendő backup, tehát ilyen háttérkapacitás, ami leginkább egyébként gáz alapú, ez okozta ezeket a komoly áramkimaradásokat a legnagyobb amerikai állam területén.
Idehaza, de Európában is, az Egyesült Államokban is folyamatosan nő az elektromos áram iránti igény, részben az ön által említett légkondicionálók miatt. ezt a trendet követi a földgáz iránti igény is nyáron, nyárnál maradva?
Alapvetően igen, tehát azt lehet látni, hogy a foszilis energiahordozók közül a földgáz kereslete nő a legnagyobb mértékben, és valószínűleg a következő 20-30 évben ez a trend folytatódhat is. Gyakorlatilag a földgázra a világ egyre inkább úgy kezd tekinteni, mint egy ilyen átmeneti energiahordozóra, amely viszonylag tiszta, kevesebb szennyezőanyag kibocsátással jár, körülbelül fel annyi CO2 kibocsátással is jár egy köbméter energiatartalmú földgáz elégetése, mint hogyha ezt kőszénből hoznánk létre. Tehát egyfajta félig zöld átmeneti anyagnak tekintik a földgázt, ami egyébként nagyon jó kiegészíti például a megújuló energiahordozókat. Ugye már előbb említett példában is mondtam, hogy a megújulók mellé szükség van feltétlenül egyfajta háttérkapacitásra. Erre a földgáz kiválóan alkalmas, mivel a földgáz alapú erőművek nagyon gyorsan és nagyon könnyen szabályozhatók, akár perces, sőt másodperc alapú igényszint változása is tudnak ezek az erőművek reagálni, így a földgáz kiválóan alkalmas erre a szerepre.
Hogyan befolyásolja ez, vagyis az átmeneti jelleg a földgáz és a kőolaj kitermelését? Elválhat egymástól a két nyersanyag kitermelése?
Igen, és erre egyébként látható példák is vannak. Például a nagy multinacionális cégek közül a Shell volt az egyik komoly szereplő, aki egyértelműen gázirányba szeretne menni. Azt mondták, hogy az új kutatás termelésükben a földgáz az prioritást is élvez a, mondjuk a kőolajjal szemben, hiszen ők azt látják, hogy a kőolaj iránti igény már csak kismértékben nő. Ugye említettük itt az adás első felében, hogy 2030 körül lehet valahol a csúcsa a kőolaj igénynek, míg a földgáz esetében ez az igény még valószínűleg néhány évtizedig emelkedő maradhat.
És a kitermelést ez hogy változtathatja meg? Mert ugye vannak olyan mezők, illetve voltak olyan időszakok, amikor a földgáz mondjuk így egy olyan dolog volt, ami teljesen felesleges volt, sőt el is égették ott a helyszínen, mert hogy a kőolajat akarták felszínre hozni, de hát ezek általában ugye együtt mozognak, egy területen vannak. Előfordulhat az, hogy a földgázra lesz igény, és tulajdonképpen a kőolaj lesz a melléktermék kis túlzással?
Azért valószínűleg ez nem fog bekövetkezni. Én azt hiszem, hogy a kőolajnak is lesz mindig helye. Vannak olyan területek, például a petrolkémia, ahol mindkét anyagot fel tudják használni, de például a igazán különleges és egyébként nagyobb mértékben növekvő ilyen speciális műanyagok gyártásához, ahhoz például a kőolajra van szükség. Tehát én azt hiszem, hogy nem fog a kőolaj melléktermékké válni, mindkét termékre lesz a piaca. Egyébként valóban igaz, nagyon sok esetben együtt jön elő a két anyag a föld alól, és hát ez ugye okoz egyfajta nehézséget sokszor a cégek számára. Régebben például a földgáznak egy jelentős részét elfáklyázták a cégek, ma ez már egy kevesebb helyen jellemző, ahol nem tudják az infrastruktúrát kiépíteni, ott még most is ugye gyakorlatilag a földgáz elégetése, vagy ott esetben a légkörbe való elengedése elképzelhető.
Mekkorák a készletek? Meddig bírjuk, vagy bírhatjuk gázzal és kőolajjal? Régebben ugye voltak olyan becslések, hogy ebben az évszázadban, akár az évszázad közepére elfogyhatnak a fosszilis energiahordozók. Most úgy tűnik, hogy mégsem.
Hát sőt, úgy tűnik, hogy ezek a készletek még nőhetnek is. A helyzet ugyanis az, hogy a kitermési technológia lényegesen jobban javult, mint maga az igény ezekre a termékekre. Tehát az új technológiának köszönhetően sokkal nagyobb készleteket tudunk gyakorlatilag a földfelszínről hozni, mint korábban. Egy konkrét példát hadd mondjak. Becslések szerint megfelelően akkumulálódott földgáz és kőolaj körülbelül a földtörténet során keletkezett kőolaj és földgáznak összesen 1%-a. Olyan területek, mint mondjuk a palagáz, ahol ez az akkumuláció nem történt megfelelően, de meglehetősen nagy sűrűségben van földgáz vagy kőolaj, és megfelelő kőzetben van, tehát ami repeszthető, ez körülbelül a teljes földtörténet során keletkezett kőolaj és földgáznak a 20%-át jelenti. Ugye kb. 10-15 éve jelent meg ez a új technológia, amely képes ezekből a pala és egyéb közetekből kitermelni a kőolajat és a földgázt. Tehát ez önmagában, ez a fajta technológiai változást azt jelenti, hogy 1%-nyi elérhető kőolaj és földgáz helyett durván 20%-nyi kőolajat és földgázt tudunk most már ezzel a technológiával elérni. Tehát magyarul a technológiai fejlődés sokkal gyorsabb volt, mint ahogy az igények jelentkeztek. Úgyhogy ma azt lehet mondani, hogy szinte korlátlan az a kőolaj és földgáz mennyiség, amely rendelkezésünkre áll. Én azt gondolom, hogy a klímaváltozás egy sokkal komolyabb szűk keresztmetszetet jelent, mint sem az elérhető kőolaj és földgáz mennyisége a Földön.
Vagyis akkor ez azt jelenti, hogyha jelenlegi felhasználási szinten termelnénk ki és fogyasztanánk el a földgázt és kőolajat, akkor is még sok évre, akár több száz évre elegendő mennyiség van?
Igen, ez pontosan ezt jelenti. Én azt gondolom, hogy előbb fogjuk a földet megfőzni és élhetetlenné tenni, mint sem, hogy elfogyannak ezek a készletek. Egyszerről egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam egy nagy nemzetközi olajcégtől, aki Oroszország földgáz vagyonát becsülte meg. Ez egy 10 évvel ezelőtti íromány volt, és akkor körülbelül azt mondták, hogy olyan több száz évnyi európai fogyasztás van csak Oroszország kezében jelenleg. Azóta ezek a készletek, mint említettem, ugye masszívan nőttek, tehát itt nem a készletek mennyisége a szűk keresztmetszet.
És akkor ön úgy látja, hogy hamarabb állunk le a fosszilis energiahordozók felhasználásával, hogy jelentősen visszaszorítjuk azokat, mint sem, hogy azok elfogjanak?
Én azt gondolom, hogy igen. Azt hiszem, hogy a környezetvédelmi problémák és ezek a feladatok, ezek lesznek azok, amelyek elsősorban meghatározóak lesznek, és nem a kőolaj mennyisége, illetve vagy a földgáz mennyisége. Tehát magyarán beszélve, egyszerűen a meglevő felhasználását ezeknek az anyagoknak korlátozni, csökkenteni kell ahhoz, hogy hosszabb távon mondjuk élhető maradjon a földbolygó. Ellenben, ha mindent kieresztünk és mindent elégetünk, akkor valószínűleg olyan mértékű klímaváltozás lesz, ami nem teszi lehetővé azt, hogy az emberiség fennmaradjon.
És mint említette, Oroszország területén jelentős mennyiségben sok, akár száz évre elegendő európai fogyasztás is rendelkezésre áll, ami azért is fontos, mert azon túl, hogy megvan a készlet, azt szállítani is kell, és ezzel kapcsolatban van most egy vita. Visszatérve tulajdonképpen az Egyesült Államokban, itt az Inforádióban beszámoltunk róla, hogy vannak, akik szerint Joe Biden Trumpnál várhatóan sokkal határozottabban lép fel majd Oroszországgal szemben, és megpróbálja rávenni a német vezetést, hogy mondjon le az északi áramlat 2 gázvezetékről. Hogy látja, van ennek realitása?
Én azt gondolom, hogy az északi áramlat 2 meg fog épülni. A kérdés igazából az, hogy mennyi késés lesz ebben. Hozzá kell azt is persze tennem, hogy a nemzetközi sajtóban nagyon nagy vita van erről. Vannak olyan érvek és vannak olyan álláspontok, amelyek szerint a Biden kormányzatnak még van ideje, és ezt az egész projektet meg tudja fúrni. Én azt gondolom, hogy Németországnak és a német ipar számára nagyon fontos ez a vezeték. Gyakorlatilag ezzel a német gazdaság egy nagyon olcsó gázforráshoz jut, viszonylag stabil szállítási úton, hiszen ez csak ugye Oroszország és Németország között van ez a vezetékrendszer, és gyakorlatilag egy nagyon fontos kulcspozíciót is kap Németország ezzel, gyakorlatilag ők lesznek az orosz gáz legnagyobb disztribútorai Európában. Tehát számukra nagyon fontos ez a projekt, úgyhogy ez biztos, hogy az ő politikai prioritási listájukon az élen van. Na most, hogyha ez az élen van ez a projekt, ez azt jelenti, hogy ők ezért hajlandóak sok mindent árba bocsájtani egy politikai arkú során. Biden ugye azt is meghirdette, hogy jobb viszonyban szeretne lenni az európai szövetségesekkel, mint Trump elnök volt. Ami azt is jelenti, hogy gyakorlatilag, ha ez nagyon fontos az európaiak számára, akkor valószínűtlennek tartom azt, hogy Biden ezt a projektet megpróbálja elsüllyeszteni. Különösen annak a tekintetében, hogy egyébként maga az Iskander 2 kb. 95%-ig kész van, tehát ha megfelelő eszköz, fúró, ilyen befektető hajó, illetve különböző egyéb cégek rendelkezésre állnak, akkor 3-6 hónapon belül ezt a projektet be lehetne fejezni. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy ez a projekt ez meg fog épülni. Még egy nagyon fontos szempontot hadd említsek meg, amit általában nem szoktak megemlíteni, hogy ez az Ukrajnán átmenő testvériség vezetékrendszer, amely névlegesen 100 milliárd köbméter kapacitású, és a legnagyobb útvonala az orosz gáznak Európába, ez nagyon rossz állapotban van. Tehát ez a vezetékrendszer egyes becslések szerint 30-40 milliárd köbméternél már nem tud több gázt szállítani, miközben el kellene költeni rá legalább egy 20-25 milliárd dollárt egy olyan országban, amely gyakorlatilag 30 év alatt képtelen volt egy olyan egységet létrehozni, ami korrupciótól mentes, és ami egy normális irányítható ország. Tehát ezt senki nem akarja megtenni. Ezt maximum az oroszok tennék meg, de azt ugye az ukránok nem szeretnék. Tehát az európai ellátás Oroszország felül hosszabb távon mindenképpen valahogy megoldásra szorul, aminek egyik része az az Iskander 2, a másik része pedig valószínűleg a délen futó török áramlat lehet, illetve Oroszország is a cseppfolyós földgáz irányba elindult már.
Milyen hatással lesz a magyar beszerzésekre, ha Ukrajnán keresztül nem, vagy csak alig érkezhet földgáz? Drágábbá teszi, vagy drágábbá teheti a beszerzést?
Igen, abban az esetben, hogyha a török áramlat, illetve ennek a folytatása nem épül meg Magyarország felé. Ugye tehát az orosz tervek szerint ez 2021 végén ez az útvonal is készen állhat. Ha ez az útvonal meg lesz, az valószínűleg azt jelenti, hogy azért árban nem lesz ez a vezeték irány rosszabb, mint az Ukrajnán átfutó tranzit. Tehát kérdés persze az, hogy ez a déli vezetékrendszer ez megépül-e. Nagyon úgy tűnik egyébként a jelek alapján, hogy ez meg fog épülni.
Jelenleg milyen készültségi fokban, hol tart a török áramlat?
Ez gyakorlatilag elindult, tehát itt a projekt már halad, és fektetik szintén itt is ugye a vezetékeket a Fekete-tenger alatt. Illetve ami nagyon fontos még, hogy ugye egy Bulgárián és Szerbián keresztüli vezetékrendszert is kell építeni. A szerb szakasz az már szinte teljesen készen van, a magyar kapcsolat is kész van Szerbia felé, a bulgár szakasz még egy kicsit lemaradóban van, de mondom úgy tűnik, hogy egy év múlva talán, ha minden megfelelően alakul, akkor az egész vezetékrendszer elérhetővé válik.
Mekkora most az európai földgáz felhasználás, és várhatóan hogyan nő a kontinens igénye?
Hát jelenleg, hogyha EU28-at nézzük, akkor ez kb. Olyan évi 500 milliárd köbméter, és évente egy 1-3% közötti mértékben nőhet ez az igény. Nagy mértékben függ egyébként ez az igényváltozás attól, hogy mennyire gyorsan zajlik majd le elsősorban a szenes erőműveknek a bezárása Európában. Ugye a nukleáris erőműveket is csökkenteni akarják, Németország 2022-re akarja az összes nukleáris erőművét bezárni, és 2038-ban az összes szenes erőművét. Tehát egy nagyon-nagyon nyomás többek között most a járványhelyzet miatt is a környezetvédelemért aggódó állampolgárok részéről, hogy ez a folyamat gyorsabb legyen. Ha ez a folyamat gyorsabb lesz, akkor az igény valószínűleg nagyobb mértékben nőhet.
Az 500 milliárd köbméterből mennyi érkezik Oroszországból, és mely területekről kapjuk a legtöbb földgázt?
Hát gyakorlatilag az orosz piaci részesedés az olyan 35-40% körül van. Oroszország tradicionálisan egyébként Nyugat-Szibériából, illetve a Jamal térségéből szállítja Európa felé ezt a földgázt. Lényegében ugye az említett testvériség vezették a fő szállítási irány, de mellette az Iskáramlat 1-es, illetve az úgynevezett Jamal vezetékrendszer is szolgálja gyakorlatilag Európát. Tehát ez összesen olyan kb. 200 milliárd köbméternyi gázszállítására alkalmas egyébként ez a rendszer jelenleg.
És a többi honnan származik?
A többi az részben ugye belső forrásból, ugye Európának van egy saját belső termelése is. Ezen felül Algériából van egy vezeték Európában, ami jelentősebb Líbia felől is, bár ez egy kisebb jelentőségű, és a fennmaradó rész pedig Norvégiából jön, illetve cseppfolyós földgáz formájába érkezik Európába. A cseppfolyós földgázról azt kell egyébként tudni, hogy kb. 120 milliárd köbméternyi kapacitás van Európának, és Európa egyébként a globális cseppfolyós gázpiacon egyfajta ilyen kiegyensúlyozó szerepet bír, tehát ide Európában a meglevő nagy kapacitások miatt szinte bármennyi LNG-t, cseppfolyós földgázt el lehet adni, nyilván az árak ugye reagálnak arra, hogyha nagyobb kínálat érkezik.
És a növekvő igények mellett mi érvényesülhet jobban az európai országok között? A versengés vagy az együttműködés? Hiszen azt látjuk most, hogy a hálózatokat egyre több helyen igyekeznek összekapcsolni, de érthető módon minden ország biztosítani akarja a saját ellátását, a saját biztonságos ellátását. Szóval versengés vagy együttműködés? Mi a jövő, akár rövid, akár közép vagy hosszabb távon?
Én azt gondolom, hogy ez a két tényező nem mond ellent egymásnak, tehát gyakorlatilag, ha az ellátásbiztonságot növelni szeretnénk, akkor azt pont úgy lehetne növelni, ha növelnénk a versenyt, növelnénk például a már említett interkonnektorok számát, lényegében egy egységes piacá alakítva Európát, ami azt jelenti, hogyha Európa egyik szegletében mondjuk nagyobb igény jelentkezik földgázra, akkor ez viszonylag könnyen biztosítható Európa másik oldala felől. Tehát azt hiszem, hogy a verseny és a megfelelő infrastruktúra biztosítása az, ami gyakorlatilag hogy együttműködések terén, vagy együttműködések során jön létre, ez növelik az ellátás biztonságot. Tehát ez a két dolog karkarültve halad egymás mellett.
És hogy változik, illetve hogyan változhat Magyarország ellátása? Ugye idén jelentős lépéseket és új forrásokat jelentettek be, akár mondjuk említhetjük a horvátországi Krk-szigetén lévő LNG terminálban lekötött szállítási kapacitást, vagy a Shell-lel megkötött szerződést. Szóval a magyar ellátás hogy alakul?
Én ahogy látom ezt a piacot, gyakorlatilag a magyar ellátásbiztonság fokozatosan nő, és egyel együtt egyébként a verseny is fokozatosan javul. Ennek egyébként az oka az az, hogy a tradicionális orosz forrás mellett egyre több alternatív forrás kezd beépülni. Ennek az egyik legfontosabb eleme egyébként ez a bizonyos Kröki LNG terminál, amely ugye jövő évtől már biztosít majd Magyarország számára is elérhetőséget a cseppfolyós földgázhoz. De ennek például egy másik nagyon fontos eleme a napokban átadott bővülő úgynevezett Brua vezeték, amely Magyarország és Románia között biztosít egy nagyobb átjárást, mint egy 1,75 milliárd köbméteres kapacitással. Ami, hogyha különösen, hogyha a fekete-tengeri beruházások megvalósulnak, egy újabb elérhetőséget, egy újabb forrás jelent Magyarország számára, ugye egyre több román gáz is érkezhet hozzánk. Ha megépüli a már említett török áramlat, illetve ennek a folytatása, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag Magyarországot legalább 4-5 forrásból el lehet majd földgázzal látni a helyi forrás mellett, ami egy nagyon jó diversifikált és nagyon jó versenypiacot hozhat létre. Ráadásul az országnak olyan szerencsés az adottságai, hogy például nagyon sok tárolókapacitásunk van, illetve olyan lehetőségünk is van, hogy ezt bővítsük. Tehát Magyarország kifejezetten jó pozíciókat érhet el, például a környék ellátásbiztonságának növelésében, mondjuk olyan formában, hogy a környék országai nálunk tárolnak, vagy a kereskedők nálunk tárolnak, és hogyha igény merül fel, mondjuk Szerbiában, Horvátországban, vagy Szlovákiában, akkor ugye Magyarország ezt tudja biztosítani.
Az orosz kitettség jelentősen csökken, vagy akár el is tűnhet a következő években?
Na azt gondolom, hogy nem fog eltűnni, ugyanis az orosz gáz az egyik legversenyképesebb még mindig ebben a régióban. Gyakorlatilag ugye egy megépült infrastruktúra van, és hát az orosz kitermelési költségek pedig rendkívül alacsonyak, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy azt mondom, hogy ingyen jön a gáz, ha már egyszer befúrtak az oroszok. Tehát valószínűleg az aránya az orosz gáznak, ami 50% fölött van Magyarországon, ez fennmaradhat, viszont egy versenyképesebb környezet lesz, ami azt jelenti, hogy Oroszországnak is, és a Gazpromnak, aki a fő exportőr, gyakorlatilag alkalmazkodnia kell sokkal inkább a megváltozott körülményekhez, tehát nem tudnak magyarul úgy árazni, hogy ők szeretnék, gyakorlatilag azt a piaci árat tudják ők is csak megkapni, ami itt ezen a versenyből piacon kialakul, ez a verseny pedig jó esetben ezeket az árakat lent tartja, tehát van arra esély, hogy Magyarország gázárai Európán belül is az alacsonyak között legyenek.
Ami még nagyon érdekli az embereket, hogy idén még lehet-e üzemanyag árváltozás. Mire számít a hazai piacon?
Én azt gondolom, hogy nem lesz jelentős változás, bár ez mondjuk mértékben függ attól, hogy az éppen zajló OPEC találkozónak milyen végeredménye lesz. Nagyon érdekes fejlemények vannak egyébként ezen a virtuális találkozón, hogy ezt normális esetben, hogy a Bécsbe, itt a szomszédba tartják az OPEC tagállamok, de hát most ugye virtuálisan, hasonlóan, hogy mi beszélünk, úgy tárgyalják meg az arab sejkek és a többi OPEC tagállam Oroszországgal együtt azt, hogy miként változtassanak a politikájukon. Azért érdekesek a fejlemények, mert hogy egyelőre nincs egyesség arról, hogy a már beígért kínálatnövekedést elhalasszák, sőt, nagyon úgy néz ki, hogy az OPEC-en belül nagyon komoly feszültségek vannak. Na most, hogyha nem sikerül megegyezni, és mégis januártól ilyen nagy mértékben ezt a 2 millió hordót ráborítják a piacra a fele, az gyakorlatilag holnaptól kezdve már jelentős olajárcsökkenést hozhat. Tehát ez, hogyha bekövetkezik, akkor valószínűleg a kutatnál is egy 10-20-30 forinttal akár csökkenhetnek az üzemanyag árak. Ha mégis utolsó pillanatban sikerül megállapodni, akkor valószínűleg a mostani árak maradhatnak évvégéig.
A jövő év elejére, illetve 2021-re mire számít? Egyáltalán lehet-e most hónapokra vagy évekre előre olajáról vagy akár üzemanyagáról beszélni? Vagy annyira kiszámíthatatlan a helyzet, hogy tulajdonképpen, mint említette, egyik napról a másikra változhat?
Annyi tényező van ezen a piacon, hogy biztos, hogy soha nem lehet mondani. Nyilván mindenkinek, nekem is vannak várakozásaim. Én azt gondolom, hogy ha a vakcina elterjed, és a világ visszatér egy normálisnak tekinthető állapotba, az viszonylag gyors kereslet növekedést hoz majd a kőolaj, illetve az összes többi energiahordozó piacán. Ami pedig azt is jelenti, hogy a mostani válság, ami egy nagyon komoly csapás jelentett egyébként a beruházásokra, ez visszahathat, és egy emelkedő árak lehetnek. Tehát én azt hiszem, hogy az jövő év második felében magasabb árak lesznek, mint amit mondjuk most tapasztalunk.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szatmári Katalin, Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!